Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az Adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Ez egy picit rendhagyó adás lesz abban az értelemben, hogy a szokásoktól eltérően most nem több, hanem csupán egy téma és egy cikk apropóján fogok beszélni hozzátok, de azt viszont sokkal részletesebben. Azt hiszem mindannyiunkat érintő téma, a világ egyik vezető tanácsadó cége a McKinsey tanulmánya az apropója ennek a mai adásnak, a témája pedig az Európai Unió, tehát az EU lemaradása a világ méretű AI, illetve digitalizáció és AI versenyben, illetve hogy mit lehet ezen tenni, illetve melyek azok a területek, ahol jól teljesít az EU különböző országai. Szóval mindannyiunkat érint, hiszen itt vagyunk az EU-ban, és hát persze itt vagyunk a világban is, ahol verseny van, nem kicsi a mesterséges intelligencia és a digitalizáció terén. Nem csak vállalatok versenyeznek, hanem országok is. Ezt a témát már többször érintettem egyébként a podcastben, és általában szerettétek, úgyhogy azt gondolom tetszeni fog nektek egy ilyen deep dive. Vágjunk is bele! Először is tisztázzuk, hogy az EU kivel versenyzik. Kivel van ezen a versenypályán? Természetesen az USA-val és Kínával van versenypályán az EU AI és digitalizáció terén. A többi ország olyan mértékben van, most országokról beszélek, tehát az EU-t is úgy fogom kezelni, mint egy nemzetet, egészen addig, amíg nem fogunk lemenni a nemzetszintre, mert ott azért lesznek eltérések, de amíg a világversenyt vizsgálom, addig az EU-t egy egységként fogom kezelni. Szóval az USA és a Kína és az ellenfél, így hárman vagyunk a világversenyben. A többi ország olyan mértékben van lemaradva ezektől az országoktól, hogy igazából nincs értelme beszélni a világversenyben, gyakorlatilag nem vesznek részt. Szóval hármunk között fog eldőlni ez a harc. A helyzet viszont az, hogy az EU jelenleg a harmadik helyen van nagyon sok tekintetben ebben a versenyben, és ez az olló jelen pillanatban nyílik, tehát hogy egyre szarabbul állunk magyarul. Annak ellenére, hogy egyébként az EU is jelentős fejlesztéseket hajt végre ezen a téren. A tanácsadó cég úgy becsüli, hogy ha jelen ütemben megy tovább a fejlődés az Európai Unióban, akkor 2030-ra 2,7 trillió euró fog hozzájárulni a GDP-hez, nyilván nem GDP, hiszen az EU nem egy ország, de az összes ország együttes GDP-jéhez, ezt így értsétek majd, ami egyébként a jelenlegi GDP 20%-a. Na most megmondom őszintén, hogy az amerikai nyelvben, az amerikai angolban picit máshogy vannak a számok, és nem volt lehetőségem, meg nem is nagyon találtam meg, hogy leellenőrizzem ezt a számot. Hogy gyakran előfordul, hogy a trilliót használják a milliárdra, és a billiont, ami ugye szó szerint a milliárd lenne a helyett, úgyhogy elképzelhető, hogy ez a 2,7 trillió, ez valójában a magyarra fordítva 2,7 milliárd lenne. Nem tudom, azért nem fogok ezzel most többet foglalkozni, mert a mi szemszögünkből nézve végül is édes mindegy, hogy trilliárd vagy milliárd, mert ez akkora szám mindkét esetben, ugye euróban van megadva, tehát euróról beszélünk, hogy borzasztó nagy. Tehát most ha engedjétek meg, hogy ilyen pongyola legyek ezzel, azt a kifejezést fogom használni, amit a cikk használ, jó, tehát a trillió, de lehet, hogy ez milliárd, és nem tudtam ezt ellenőrizni. De mondom végül is a lényeget, szerintem mindegy, hiszen a GDP 20%-áról beszélünk, ami akármilyen, akárhogy is nézem, az biztosan marhasok. Ellenben, ha arra a növekedési pályára tudna állni az Európai Unió, mint amin az Egyesült Államok van, tehát az USA van, akkor ez a 2,7 trillió milliárd, az 3,6 lenne. Ami hát ugye szabad szemmel jól látható különbség, elképesztően sok pénz, és ugye itt arról beszélünk, hogy felzárkoznánk az USA szintjéhez AI fejlesztésben, akkor érnénk ezt el. Szóval láthatjátok, vagy hallhatjátok, hogy igen jelentős fejlődési potenciál van az AI-ban, ahhoz az egyébként amúgy nem jelentéktelen fejlődéshez képest, amit most produkál az Európai Unió, és hát nyilván ennek részeként a kis hazánk is. Hol van az EU-nak az AI-ban versenyelőnye, az AI-ban és a digitalizációban? Mindjárt ki fogok térni rá, hogy ezt miért kezelem egybe, illetve miért kezeli a tanulmány egybe. Jó oka van rá egyébként. Mert hogy természetesen az AI az egy ilyen marha nagy gyűjtő fogalom, rengeteg ága van, és nyilván nem az a helyzet, hogy mindegyikben konstans le vagyunk maradva, és mindegyikben mindenki jobb, vagy ilyesmi, hanem hol így, hol úgy. Szóval az EU-nak elsősorban a robotika, robotizáltság terén van nagy előnye, ugye ez az, amivel ez a podcast viszonylag ritkán foglalkozik, de ettől még az egy nagyon fontos terület, és a B2B jellegű üzleti, tehát üzlet és üzlet közti AI és digitális megoldásokban tud előnyöket felmutatni. Tehát, hogy vannak olyan területek, ahol egyébként az EU éle jár, annak ellenére, hogy ebben a hármas versenyben összességében a harmadik helyen van. Azért beszélek egyébként, illetve beszél a tanulmány, és én is egyetértek vele egyébként, AI és digitális gapről, mert hogy ez a két dolog valójában borzasztó szorosan összekapcsolódik. Nem a műszaki szakmai szinten természetesen, hanem hogy hogyan alakul ki ez a szakadék, ez a gap a három szóba jött ország között, EU továbbra is országként kezelve. És ez azért van, mert valójában az történt, hogy az EU felhalmozott egy digitális gapet, vagy tehát egy lemaradást, ami sajnos tovább rontja, vagy nehezíti a helyzetét az AI piacon, és a kettő összeadódik. Ugye miről beszélünk? Arról beszélek, hogy a digitalizációban sem jár túlságosan elől az EU, elég kevés valódi digitalizáció történik, az elég kevés persze a top 3-ban értendő. Ugye fontos látnunk, hogy a digitalizáció nem azt jelenti, hogy számítógépet használunk. Tehát nyilván most már a számítógép, meg a személyi számítógép Európában is, az USA-ban is borzasztóan elterjedt, senki se tudja elképzelni az életét nélküle. Csak hogy ez egy nagyon fontos csapda, és hogyha előadást tartok, vagy ügyfelekkel beszélek, akkor is ezt a hasonlatot szoktam mondani, hogy az, hogy Marika néni Erika típusú írógépen gépelte be eddig A4-es papírra a nem tudom, bármit, a feljegyzést, a jegyzetet, a riportot, és ezt most lecseréltük számítógépre, és most Word-ben gépeli be ugyanazt a riportot, amit aztán kinyomtat, lepecsételtet és aláír, vagy ne adj Isten, kinyomtat, aláír beszkennel. Ugye ez nem digitalizáció. Tehát az, hogy villanyírógépre cseréltük a mechanikusat, aztán a villanyírógépet meg digitális írógépre, számítógépre, ez még lópikula, már bocsánat, tehát ennek semmi köze a digitalizációhoz, jó? Tehát, hogyha egy vállalatban van számítógép, akkor már digitális, ugye? Tehát marhára nem. Ugye, itt arról a komplex folyamatról van szó, ami persze magába foglalja a technológiai eszközök lecserélését, de sokkal inkább hangsúlyos ez emellett, vagy inkább ehelyett, az, hogy a folyamatai, a működése válik digitálissá. Tehát mi lenne, hogyha Marika néni egyáltalán nem gépelne riportot, hanem mondjuk lenne egy BI eszköz, amit meg lehetne nézni, és senki nem gépelne semmit sehova. Hogy értsétek a példát. Ez ugyan nem szigorúan az adatépítés területe, a digitalizáció, de hogy látjátok, hogy ha a cégek még ott tartanak, hogy még nem történt meg a digitalizáltság, akkor igazából abban a környezetben, tehát amikor Mari néni elé, most bocsánat minden Marikától, értitek, ez most az ilyen emblematikus, klasszikus irodás nénire kell gondolni, természetesen lehetne férfi is, meg minden egyéb is lehetne, csak most ez így a példánk. Szóval, hogy az, hogy neki adtunk egy számítógépet az írógép helyett a kezébe, ettől nem lett a vállalat digitális, értelemszerűen eszméletlenül nincsen felkészülve ebben a szituációban Mari néni arra, hogy AI-jal együtt dolgozzon, vagy egy olyan folyamatban dolgozzon, ahol AI is van, pusztán azért, mert most számítógépen gépeli be amúgy teljesen ugyanazt, mint ha írógépen gépelni. Szóval, hogy ez a két gap, ez összeadódik, és hát mindegyikben van némi lemaradásunk. Hogy jön össze ez a hatalmas szám? Mert hogy tényleg ez a 2,7 milliárd, vagy trillió, nem is tudom, hogy melyik, de hogy akárhogy is nézzük, GDP 20%. Tehát azért ma igen nehéz lenne olyat mondani, önállóan iparágat, amiben ha fejlesztünk, akkor a GDP 20%-át fogja tolni. A mostani GDP 20%-át fogja a gazdaságba tolni 11 év múlva, 2030-ra. Szerintem talán nincs is ilyen, most így első blikre. Alapvetően két pilléren áll ez a hatalmas fejlődési potenciál. Az egyik maga az innováció. Tehát ez elsőre furán hangzik, hogy attól, hogy felfedezünk valamit, még nem lettünk gazdagok. Ez részben van így, mert a tény, hogy nagyon sok kiváló elme dolgozik, kutatja ezt a témát, fedez fel új dolgokat benne, és hoz ki innovatív megoldásokat, már önmagában egy hatalmas gazdaságérinkítő hatással bír, és hát természetesen ennek az eredménye a másik pillér, ami meg egy olyan mértékű hatékonyság növekedés lenne a termelésbe, és természetesen a szolgáltatóiparban egyaránt, amiből összeállna ez a tényleg olyan csillagászati összeg, amit igazából el se tudok képzelni. És ez a kutatócsapat, ez több felmérést is végzett az európai vállalatok körében is, hogy mit látnak a vállalatok fő problémának, mi az akadálya annak, hogy még jobban tudjanak a digitalizáció, illetve az AI frontokon fejlődni. És nyilvánvalóan sokan sokféle problémát felsoroltak, viszont két problémakör, ami valójában egy, az minden esetben nagyon dominánsan feljött. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy van két fő probléma, a többi az megfutottak még, és mind a két probléma a munkaerővel kapcsolatos, illetve a képzett munkaerő hiányával. Kétféle képzett munkaerő hiányzik, vagy másként kicsit pessimistábban mondva, mindkétféle képzett munkaerő hiányzik, ami ehhez kell. Az egyik, ami teljesen triviális, az AI szakember, tehát kevés olyan szakember van, aki ilyen megoldásokat képes létrehozni és érdemben bevezetni. Ezen nagyon nincs mit magyarázni, úgyhogy nem is fogom. A másik ilyen hiány pedig azoknak a nem AI szakembereknek, csak egyszerűen munkavállalóknak a hiánya, akik az ICT eszközöket, tehát az informatikai eszközöket olyan szinten, készségszinten használják, hogy amikor eljön az AI-nak az ideje és az AI bevezetés lehetősége, akkor az nekik egyetlen plusz lépést fog jelenteni, nem pedig 210-et. Tehát, hogy értitek? Tehát akinek a mostani legmodernebb technika, az okostelefonok, a digitális eszközök, a digitális folyamatok, a cloud megoldások, azok teljesen a kis ujjában vannak, és teljesen természetesnek tartja, hogy így működnek a dolgok, és azon lepődne meg, hogyha egy beszkennelt, kinyomtatott aláírt, lepecsételt beszkennelt lapot látna, mert hogy így nem tudná értelmezni, hogy ezt most így miért. Azok számára megugorható az is, hogyha jön az AI, hiszen az még egy lépés, nem akkora szakadék, amit át kell hidalni. Na, ilyen munkavállalóból is a vállalatok bevallása szerint nagyon kevés van, vagy nem is az, hogy nagyon kevés, de nem elegendő az EU-ban, és ez az egyik fő akadálya a fejlődésnek, legalábbis a vállalatok saját bevallása szerint. Amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok ezt, úgyhogy majd az adáshoz tartozó Facebook posztba, vagy akár az adatépítészlek csatornába kommenteljétek be, hogy amúgy ti ezt hogy látjátok. Kíváncsi vagyok nem csak a véleményetekre, hanem így a szubjektív véleményetekre is, hogy ti nyilván többségetek dolgozik valamilyen vállalatban, vagy akár még tanul, az is egy szervezet, iskola, egyetem, stb., hogy ti hogy látjátok ezt így a magatok mikrovilágában. Valóban ez a fő probléma, van-e más probléma, ami nagyon jelentős, stb. Mit gondoltok erről? Oké, viszont ugye eddig az EU-t egy entitásként, egy nemzetként kezeltem, mert így egyszerű volt beszélni róla, meg végül is a verseny is lényegében így zajlik, hiszen egy piac, de valójában vak dolog lenne nem lebontani országos szintre, már csak azért is, mert a tanulmány is mutatja, hogy bizony országonként nagyon jelentősek az eltérések az egyes országok erősségei és általános felkészültsége között. Szóval, ha csak néhány mondatot mondhatnék erről, de majd azért részletekbe is bele fogok menni, külön kiemelve természetesen a hazai példákat, hiszen hát itt lakunk. Észak-Európa és Anglia önmagában, ha csak őket nézzük, akkor Kína előtt vannak, és nagyon picivel az USA mögött. Tehát, hogy ők rendkívül fejlettek AI és digitalizáció terén. Kína ereje ebben a versenyben egyébként nem a képzett munkavállalókban, stb. Van, sok szempontot lehetne mondani, és majd fogok is, hanem elsősorban és leginkább a tőkében. Tehát, hogy konkrétan a kínai pártvezetés úgy döntött, hogy az AI fontos, és olyan mennyiségű pénzt csoportosított át, amivel gyakorlatilag döntő versenyelőnyre tett szert. De Anglia és Észak-Európa, tehát a skandináv fejlett államok, illetve hát Európa északi részében lévő fejlett államok, azok még így is Kína előtt járnak. Akárhogy is nézzük, és csak egy nagyon kicsivel vannak az USA-tól lemaradva. Kínának egyébként a növekedési potenciája kisebb, egy picit, annak ellenére, hogy borzasztó mennyiségű pénzt öl az AI-ban, mint Európának, ugyanis Kínában Európához képest továbbra is olcsó munkaerő van, így ott hiába robotizálnának, viszonylag kevés pénzt spórolnának meg ezzel, ráadásul nagyobbak lennének a társadalmi problémák is, hiszen sokan dolgoznak alacsonyabb hozzáadott értékű összeszerelő jellegű munkakörben. Szóval, hogy őket azért ez egy picit fogva tartja, annak ellenére, hogy csilliárdokat költenek rá. Viszont itt van nekünk Kelet- és Dél-Európa, ami megborzasztóan lehúzza az EU-t, tehát emiatt valójában a harmadik helyre esünk vissza. Egyébként az EU-nak a versenyelőnyei, ugye Kínának mondtam, hogy a tőke, az EU-nak a versenyelőnye az elég divers. Finnország tudja felmutatni a legjobban képzett emberanyagot, és mivel mondtam, hogy a fő probléma a jól képzett emberanyag, ezért nyilván ők baromira elől vannak, hiszen a legeslegnagyobb probléma náluk meg van oldva. Írország tudja felmutatni a legmagasabb szintű ICT ellátottságot, magyarán szólva a digitalizációban, illetve az IT eszközök használatában ők járnak legelőrébb, ez közvetlenül nem segíti az AI-t, viszont kiváló alapot teremt neki, tehát hogy ők ebben nagyon jók. Az Egyesült Királyság pedig magában az innovációs rátában, tehát magyarul egy főre eső innovatív startupok és innovatív megoldások száma ott kimagasló az EU belül. Úgyhogy ezek így a kvázi húzó országaink így az EU-ban. Amúgy, hogy milyen szempontokat vizsgáltak, mikor összerakták ezt az AI readiness, tehát AI felkészültségi indexet a McKinsey-sek, ugye az egyik, amit mondtam, tehát az AI startupoknak a száma, amivel nagyjából így az innovatív ötletek mennyiségét lehet körülbelül belőni, az automatizálhatóság mértéke, a digitális felkészültség, tehát a digitalizáció hol tart, az innovációs indexük, úgy általában, nem csak az AI startupok terén. Ez az ICT connectedness, amit Írország esetében mondtam. A megtakarítási ráta, hiszen hát nehéz lenne letagadni, hogy bizony ezek az AI dolgok azért komoly beruházást igényelnek, azt meg leginkább megtakarításból lehet ugye csinálni, tehát ha egy országnak komoly a saving rétje, akkor jó eséllyel tud ugye innovatív dolgokba beruházni. Ha nincs mit beruházni, akkor hiába lennének jó ötletei, ez nyilvánvaló. És az utolsó pont, amit ugye a finnek esetében emeltem ki, pedig a human skills, tehát felkészült munkavállalók. Egyébként a tanulmány egyesével megvizsgálja az összes európai országot, így hazánkat is ebben a readiness-ben. Hát ha elkezditek fentről nézni az európai országok rangsorát, akkor sajnos szomorúan elég sokáig kell scrolloznotok, mire megtaláljátok Magyarországot, sőt, ami azt illeti, jobban jártok, ha alulról kezditek ezt a listát, ugyanis utánunk már csak 3 ország van, tehát mi vagyunk a 4. legfejletlenebbek ezen a téren. Utánunk sorrendben Horvátország, Görögország és végül Románia található meg az AI Readiness Indexben. Hát ez szomorú, nem nagyon tudom kommentálni ezen kívül. Nyilván az adatépítés podcast egyik célja, hogy ezen részben változtassunk. Többször mondtam, a stratégiai célkitűzésünk az, hogy legyen magyar Data Podcast, és sok embernek tudjunk erről a témáról beszélni. Természetesen ezek a kis mini eszközeim, úgyhogy ezen feltehetőleg nem fogok rettentő nagyot dobni az országos AI Readiness Indexen, de hát azzal főzünk, ami van. De hogy pozitívabb legyen egy kicsit a világképetek, mert hogy nagyjából összefoglaltam most nektek a tanulmány megállapításait, 2 mondandóm még hátra van. Az egyik, hogy természetesen a tanulmány nem így zárul, hanem javaslatokat is megfogalmaz arra, hogy az nem ország szinten, de hogy az Európai Unió mit tehet, mi az az 5 pont, amit megtehet azért, hogy előrébb kerüljön ebben a versenyben, vagy milyen érdemes versenyezni. A másik az meg inkább egy picit magánjellegű, azzal kezdeném. Talán emlékeztek még a Finn modellre, egy korábbi adásban említettem, és akkor elég lelkes voltam, és nagyon hittem benne. Ugye ez röviden arról szól, ha nem ugrik be, hogy a finnek, mint ahogy itt ez a tanulmány is mutatja, hogy működik, kitalálták, hogy hát mivel ők nem fognak a Kínához hasonló csilliárdokat beruházni, mert hogy nincs nekik, meg nem ők lesznek a leginnovatívabbak, mert az amerikai startupok azok így a technikában azért eléggé előre vannak, viszont ők szeretnének a legfelkészültebb munkavállalókkal, illetve állampolgárokkal rendelkezni, úgyhogy kitalálták, hogy a népesség 1%-át ők frankon kiképzik AI alapismeretekkel. És nekem ez nagyon megtetszett ez a dolog, hiszen hát gyakorlatilag ugyanebben a helyzetben vagyunk mi is, tehát hogy elég valószínű, hogy Magyarország nem a vaskos Kínához mérhető befektetéseivel, vagy az USA-hoz mérhető startupjaival fog berobbanni erre a piacra, tehát valószínűleg mi is inkább akkor járunk jó, hogyha jól képzett munkavállalóink lesznek ezen a téren, és az eszközöket valószínűleg nem mi fogjuk tömegesen felfedezni, ez nyilván nem zárja ki, hogy legyenek sikeres mondja a startupok a témakörben, viszont lehet, hogy mi fogjuk majd leggyorsabban adaptálni és beépíteni a gazdaságunkba. Szóval ez nekem nagyon fontossá vált ez a téma, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy ezt a FIM modellt Magyarországra hozzam, illetve megvalósítsam, nem nincs ezen mit behozni, természetesen ez csak egy kifejezés, hogy megvalósítsam itt Magyarországon, és hát az adatépítés keretein belül erre valószínűleg nem lenne lehetőségem, úgyhogy más céges meg egyéb utakon így a szakmában próbálkozok. Szóval csak tudjátok, hogyha létrejön Magyarországon egy valami hasonló dolog, akkor az adatépítés keze is benn van, lehet, hogy nem ilyen színekben, de hogyha figyeltek, akkor lehet, hogy majd észreveszitek a hangomat, és akkor rájöttek, hogy haha, én erről már akkor tudtam. Persze ezen csak próbálkozok, nem tudok semmit ígérni, de most ezen a vonalon így elindultam. Na erről ennyi elég is, és a tanulmányba akkor csapjunk bele, hogy milyen javaslatokat fogalmaznak meg. 5 javaslat van így az Európai Unió felé megfogalmazva McKinsey által. Az egyik, hogy erősítsék meg a startup ökoszisztémát. Ugye itt ökoszisztéma szót használjuk, tehát ezt az egész startupos világot, ami ehhez kell, ideértve a jogi szabályzást, adózási dolgokat, egyáltalán, hogy mondjuk tudjanak ilyen coworking helyeken dolgozni, stb. Tehát minden, ami a startup világban van, természetesen ideértve a befektetőket és velük való találkozást is, azt erősítsék, hiszen a startupok vannak az élén a megvalósításának ezeknek a dolgoknak. A másik pedig, hogy erősítsék, ugye ez gyakorlatilag ez az AI startup rész, az innovatív rész, a másik ugye a digitalizációs rész lesz, tehát hogy erősítsék meg az inkubáns cégeknek a digitalizációs folyamatait. Tehát azok a cégek, amik már régóta léteznek Európában, nagy, prominens nagyvállalatok, olyan iparokban, amik akár 100 éve léteznek, például autógyártás, tehát mindenféle ipar, amik már régóta itt vannak, nagyvállalatok vannak belőle, ismerjük ezeket. Na ezeknek a cégeknek a digitális transformációját kell felpörgetni, azért, hogy utána be tudják fogadni az AI-os dolgokat. A Digital Single Market, a harmadik ajánlás, ugye ez már elkezdődött, hogy az EU digitális, tehát ilyen IT szempontból egy piacként lépjen fel, magyarul, hogy egy szolgáltatás, mondjuk egy software as a service szolgáltatás ne kerüljön más összegben Magyarországon, mint Írországban, hanem hogy digitális szempontból egy országként létezzen, egy egységes szabályzási rendszerrel. Hát nyilván tudjátok, hogy vannak olyan országok, akik bizony nem annyira szeretik hallani, amikor az EU egy országként szeretne működni, és ezek az országok bizony keresztbe fekszenek a hasonló folyamatoknak, aminek persze egy csomó politikai, meg minden egyéb kulturális vonzata is van, ezekről én most nem szeretnék beszélni, mert ez nem az adatépítés témája, de az AI szempontból egy nagy és egységesen és átlátható szabályozott piac az mindenképpen jobb, mint sok kis nemzetállam önálló sajátosságaival foglalkozni. Természetesen nem maradhat le negyedikként a listáról, bár ez nem sorrend egyébként, csak egyszerűen negyedikként van a listán. A tehetségek gondozása, illetve az általános munkaerőnek az AI, illetve ICT ismereteinek a bővítése, hát ezen nagyon nincs is mit magyaráznom. És az utolsó, ami talán kevésbé triviális, de egyébként nagyon fontos, az a társadalmi megoldások merészkeresése. Ez ilyen közszépen jellegű mondat, hogy mi az, hogy merészkeresés, de hogy itt arról van szó, hogy nyilván az AI és az automatizáció elterjedése, erről sokat lehet hallani, meg én is beszéltem róla, azért társadalmi változásokat is okozhat. Van, ahol munkanélküliségről kell majd beszélnünk, van, ahol megváltozott munkahelyi környezetről, valahol pedig vadonatúj szakmák létrejöttéről, amihez meg nincs elég dolgozó. Szóval, hogy társadalmi változások vannak és lesznek ebbe a témába, és nyilván ezek maguktól is bekövetkeznek, de hogyha az EU képes ezeket irányítani, és ilyen merész nemzetek feletti megoldásokat kitalálni, és ehhez kell merészség, hiszen az előbb erről beszéltem is, hogy ez nem olyan triviális, hogy nemzetek feletti megoldások, de hogyha ennek ügyesen, okosan nekiáll és elébe megy, akkor abból nagyot profitálhat az Európai Unió, illetve hát nyilván az EU összes állampolgára, így természetesen hazánk és mi is. Ennyi volt most már a téma. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg a véleményetekre, hiszen ez persze részben AI, de mint látjátok, nem is annyira műszaki, mint inkább társadalmi és gazdasági kérdés, hogy az EU és benne mi, hogy szerepelünk ebben a globális versenyben, és mi lesz ennek a versenynek a vége, lesz-e vége, mikor lesz. Én nem tudom ezekre a kérdésekre a választ, tippelni persze én is tudok. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, osszátok meg az adáshoz tartozó Facebook posztban, vagy hogyha tagjai vagytok az adatépítéses Slack csatornának, akkor ott. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről az egészről. Ez mindannyiunkat érint, mondjátok el a véleményeteket. Köszönöm, hogy figyeltetek rám, és találkozunk természetesen a következő adásban. Sziasztok!